Várok Erdélyben. Erdélyben és az egész Kárpát-medencében az első várok akkor jelentek meg, amikor az ideérkezett nép otthont akar teremteni magának, mert az otthonteremtéshez biztonságra van szükség. Amikor az idevándorolt őseink hazát szerettek volna itt építeni, az országépítést várakkal kezdték el. Kezdetben földből emeltek maguknak védelmet, később kőből és téglából, s bár a folyton érkező ellenség vagy az enyészet megpróbálta ezeket megsemmisíteni, jó részük, romosan vagy felújítva, ma is eltörölhetetlen igazolásai elődeink országvédő hősiességének. A várak és védőik egymást védték és az országot is, ezért vagyunk még mindig itt, s ezért kell róluk beszélni. Következzen most a Várak Erdélyben, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is, nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. A Borosjenői vár az egyik legértékesebb várunk, habár a dokumentumok csak a 15. században említik először, de létezését egészen a 13. századig lehet visszavezetni. A 16. századdal kezdődően végvárként a török-magyar harcok központjában találjuk. A 18-19. Században elveszíti hadászat jelentőségét, majd az Acél család érkezése ad reményt a várnak. Témánk a végek védője Borosjenő vára.
Kőbezárt színek. Látott-e már felújított templomot, tornyot, kastélyt, iskolát, amely pompázatos színekben díszeleg? És azt tudja-e, hogy ezekhez a restaurálásokhoz a székelyudvarhelyi TM Color Kft. Is biztosítja a festőanyagot? Nos, a cégvezető igazgatótól, Tamás Nagy Zoltántól tudjuk, hogy a 2009-ben alakult társaság a szlovéniai JUB termékeinek terítését vállalta fel. Az uniós normáknak megfelelő festékek környezetszennyező hatása a nullához közelít. Ezeket a festékeket a székelyudvarhelyi, csíkszeredai és sepsiszentgyörgyi üzleteikben forgalmazzák. De vannak képviseleteik Brassó és Maros megyében is. A Kőbezárt múltunk című műsorunk számos helyszínén találkozhatunk a TM Color termékeinek jótékony, esztétikai élményt nyújtó, ugyanakkor környezetkímélő hatású, áldásos termékeinek bizonyítékával. Ennek köszönhetően vált lehetővé, hogy a múltat kőbezárt színekkel idézzük fel, és mentjük át az eljövendő korok számára.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben ma déli vendégét, dr. Kálmán Attila tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ma délben is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy újra itt lehetek. Igen, ma Borosjenő váráról beszélünk. Borosjenő esetében vitatkozhatunk, hogy mennyire tartozik a történelmi Erdélyhez, vagy sem. Kétség kívül határvárnak, illetve határtelepülésnek számított mindig is a történelem folyamán, sőt, ha közigazgatási szempontból beszélünk, akkor ez is változott, hol Zarándvár megyéhez, aztán ugye Aradvár megyéhez tartozott. Sajnos a mai napig kevésbé ismert története, és ennek két oka van. Az egyik maga az adatok gyérsége miatt, tehát kevés adattal rendelkezünk a vár történetével kapcsolatosan, és hát ugyanakkor azért is, mert nem feltétlenül volt a kutatók figyelmének a központjába. Hát az utóbbi években abba került, és ez annak is köszönhető, hogy az elmúlt néhány évben elkezdődött a felújítása is. Na de hát erről majd még később beszélünk. És én megragadom az alkalmat, és még mielőtt szerkesztő úr feltehetné a várral kapcsolatos kérdéseit, azért engedje meg nekem, hogy egy pár szót szóljak azért magáról a településről. Erről is azért keveset szoktunk itt beszélni belső Erdélybe, tehát el kell mondani a településről azt, hogy például Márki Sándor történész szerint a helység neve eredetileg Brod, vagyis Rév volt, és hát a 14. században már Jenőként szerepel, de előfordul még Nadinev, Jenopolis, Jenopea, Jamen, Jenev néven is, és hát a boros jelzőt csak a 16. század után kezdik el használni. A legrégibb adat a helységre vonatkozóan 1191-ből származik, Imre király okleveléről beszélünk, de vannak azért adatok 1214-ből is, tehát egy 1214-es oklevél is említi a települést, illetve a várral kapcsolatosan Sokan szoktak említeni egy 1293-as oklevelet is, habár itt azért eltérések vannak a történészek véleményei között. 1387-ben Losonczy István bán Jenőből keltezi az egyik oklevelét. Az ő idejében, tehát a 14. század végén Jenő Zaránd vármegye székhelyeként működik. Úgy tartják, hogy a Losonczy család idején épülhetett a jelenlegi vár, és hát ez több évszázadon keresztül, körülbelül 200 éven keresztül maradt a család tulajdonában. Ki szokták emelni még az 1626-os gyulafehérvári országgyűlést a történészek, amikor is Arad megyét Zaránd megyébe kebelezték, és amelynek székhelye Borosjenő lett. 1732-ben tartották Zaránd vármegye utolsó ülését Borosjenőn, majd 1741-ben a települést véglegesen Arad vármegyéhez csatolták. Két fontos tábornoknak a neve kapcsolódik a helységhez. Mind a kettő honvéd tábornok, mindketten aradi vértanúk. 1849. augusztus 21-én Fécsei Károly Borosjenőn tette le a fegyvert. Az itteni római katolikus sírboltjába volt eltemetve a másik aradi vértanú, gróf Leiningen-Westerburg Károly tábornok, egészen 1974-ig, amikor is aztán a maradványait az aradi obeliszk alá helyezték. Mindkettőjüknek az emlékét ma emléktábla őrzi a helyi református templomban. Az egyik emléktáblán a következő felirat: Borosjenőn volt eltemetve gróf Leiningen-Westerburg Károly aradi vértanú tábornok 1849 és 1974 között. Itt rakta le fegyverét Vécsei Károly mártírtábornok, serege a szabadságharc végnapjaiban 1849. augusztus 21-én legyen áldott emlékük. Az emléktáblát emeltette Borosjenő magyarsága szabadságharc 150. évfordulóján. Tehát mind a két tábornok neve megjelenik ezen a táblán. Érdekes még azt is elmondani, hogy a Borosjenő a protestantizmus egyik nagyon korai bástyájaként tartható számon. Érdekes az, hogy brandenburgi György őrgróf Luther Mártonhoz intézett levelében megemlíti Borosjenőt olyan kontextusban, hogy már 1523-ban létezett protestáns egyház itt a településen. Azt is szokás kiemelni, hogy az egyházmegyék közül a Zarándi egyházmegye volt az, amely először tartott zsinatot. Sőt, a gyülekezet első lelkészét is ismerjük, ő Ozorai Imre volt. Borosjenőben a reformáció korszakában három templomban is tartottak istentiszteletet, tehát egyfelől van a híres Dienes vagy Dénes monostor, amelyet persze átalakítottak, tehát eltávolították a képeket, eltüntették az oltárokat, és a többi, és a többi. Itt elsősorban a várjobbágyok hallgattak istentiszteletet, majd létezett a városi templom, itt a nemesek és a kézművesek, és létezett a vártemplom, itt pedig a katonaság hallgatott istentiszteletet. Sajnos miután 1658-ban a törökök elfoglalták Borosjenőt, ez a virágzó protestáns gyülekezet majdnem teljesen megszűnt létezni, tehát nagyon-nagyon sokan elmenekültek, még néhány évig éppen éldegélt, de végül is a borosjenői protestáns gyülekezet, református gyülekezet nagyon-nagyon későn, csak 1911-ben tudott újjáalakulni.
Történész úr, folytatásképpen beszéljünk tehát a vár kezdeteiről. Mit árulnak el a történelem lapjai?
Ahogy említettem az elején is, nagyon-nagyon nehéz megállapítani azt, hogy mikortól számítható a vár létezése. Tehát egyfelől itt említenek egy 1293-as oklevelet, de a történészek későbbre teszik ennek a keletkezését. Ők egy 1474-es oklevélre hivatkoznak, amelyben a vár castellumként jelenik meg, és a Losonczy család tulajdonában található. Mondtuk is azt, hogy körülbelül 200 évről beszélünk, amikor is a Losonczy család tulajdonában található a vár. 2016-tal kezdődően több feltárás is történt a várban, régkézeti ásatásokat is folytattak. Ennek köszönhető az, hogy több román stílusú faragványt sikerült azonosítani, ugye utólag beépítve a vár falába. Ezeket az 1530-as, 40-es évekbeli bővítésekre teszik, tehát több mint valószínű, hogy akkor helyezték el ide, és ezek a román stílusú faragványok 1200 előtti évtizedekből származnak, tehát több mint valószínű az általunk is említett monostornak a faragványai, amely 16. század elején elpusztult, tehát ennek a faragványait használták fel újra. Tehát itt nagyon érdekes dolgokról beszélünk, tehát itt oszlopfejezeteket találtak, kapukat, boltozat részeket, és ahogy mondtam, valószínűsítik, hogy ugye ezeknek a származási helye ez a Dénes monostorának, vagy Dienes monostorának nevezett kolostor lehetett, amelyet először különben 1199-ben említettek, és a Szentháromságnak ajánlottak, és ahogy mondtam, a 16. század elején néptelenedett el, és hát több valószínűleg használták fel a köveit a vár újjáépítésére. Azt még azért el kell mondani, hogy persze a monostor létezése, kutatása azért ugye ismert volt a történészek előtt, már a 19. század végén. Híres történészeink, Rómer Flóri is, illetve Márki Sándor már foglalkoztak kolostorral, és a még létező maradványairól rajzokat is készítettek. És ahogy említettem, tehát nem csak 2016-ban, hanem 2019-ben is voltak kutatások, ekkor ugyanúgy oszlopfejezeteket, boltozati zárókövet, illetve egy nagyobb, a kolostor egy nagyobb kapujának a töredékét találták meg, és hát ez azért volt fontos, ez a 2019-es kutatás, mert hogy a következő évtől elkezdődött a várnak a felújítása.
A vár szerepe igencsak felértékelődött a 16. századdal kezdődően, végvárként milyen szerepet játszott?
Azt tudjuk, hogy az 1530-as, 1540-es években bővítésre, átépítésre kerül sor. Ez még mindig a Losonczy család nevéhez kapcsolódik, ez az átépítés, és ekkor kerülhetnek be, ugye ekkor használják építőanyagként a Dénes monostorából kibányászott, elhúzott faragványokat. Azt tudjuk, hogy Jenő vára 1566-ban jutott török kézre, ekkor özvegy Losonczy Istvánné tulajdonát képezte. Rövid ideig maradt a törökök tulajdonába, ugyanis 1595-ben sikerült az erdélyi fejedelmeknek elfoglalni a várat. Tudjuk azt is, hogy pontosan 1595. október 22-én történt ez a visszafoglalás. Borbély György vezetése alatt lévő csapatok foglalták vissza. Ettől a pillanattól kezdve az erdélyi fejedelemség tulajdonát képezi, hát majdnem 100 éven keresztül. Alapvetően végvárként elég sokszor kerül a különböző egyezkedések központjába az erdélyi fejedelemség, illetve a török birodalom között. Boros Jenő egyfelől, illetve Lippa vára, ugye, ami a Marost őrzi. Ezeket halljuk nagyon-nagyon sokszor megemlítve a különböző egyezkedésekben. A törökök számtalanszor követelik a különböző erdélyi fejedelmektől Boros Jenőnek az átadását. Nem történik meg ez, tehát nem adják át az erdélyi fejedelmek Boros Jenőt, hiszen nyilván számukra is tiszta az, hogy Boros Jenő átadása teljes mértékben megnyitja az utat a törökök számára Erdély belseje felé. Úgyhogy 1658-ban a törökök kénytelenek megtámadni, tehát ostrom alá vonni Boros Jenő várát, végül is erőszakkal elvenni az erdélyi fejedelemségtől. 1658. szeptember 2-án Köprülő Mehmed nagyvezír csapatai foglalják el Boros Jenőt, tehát igazából a védők feladják, tehát szabad elvonulás fejében megadják magukat és átadják Boros Jenő várát. Tehát kétszer kerül Boros Jenő török fennhatóság alá, tehát az egyik 1566-1595, és itt most 1658-tól egészen 1693-ig, amikor a keresztény csapatok visszafoglalják. Na de az az érdekes, ami a török hódítást illeti, hogy van egy leírásunk arról, hogy mi hogyan is nézett ki Jenő vára a törökök idején. Ezt Evlia Cselebinek köszönhetjük, ugye Evlia Cselebi, aki többször járt Magyarországon, többször járt Erdélyben, több útleírást hagyott maga után, neki köszönhető Jenő esetében is, ugye Jenő várának a leírása. Itt egy 1658-as ostrom utáni látogatástól van szó természetesen, az 1660-as évek elején jár Jenőn, vagyis Janovan, ahogy ő nevezi, és a következőképpen írja le Jenő várát. Jenővára, tehát Janovan nevű magyar király építette, aki nagyon tisztelt és tudós volt, s a keresztény nemzetek között olvassák is tiszteletre méltó történetét. A határszéli lakosok Jani Ova néven mondják. A 959. évben Ahmed Pasa másodvezír foglalta el, azután az erdélyi keresztények hódították el ezt a várat, s benne laktak. Utóbb Ibrahim Khan fiának, Mohamed Sultán Khannak parancsára Köprüli Mehmed Pasa foglalta el. Tarikja a következő. Janová újra az oszmánház uralma alá került az 1061. évben. Mostanában rendelet adatott ki, hogy a temesvári pasának székhelye legyen. 70 évvel ezelőtt a szandzsákbégek uralma alatt állott, manap a vezirek uralma alatt áll. Mikor Köprüli Mohamed Pasa ezt a várat elfoglalta, azalatt Anatóliában Hasan Pasa fellázadt, s rabolva és pusztítva egész Bruszáig ment, ezért Köprülihez, midőn a vár alatt volt, a következő császár írat érkezett. Édes vezírem, ha az erdélyi királyt megláncolva és megkötözve elém hozod, nem lesz előttem kedves, hanem birodalmi székhelyemre siess, és az ellen a lázadó Haszán pasa ellen indulj. Erre az okos pasa azt mondá, nagyon szívesen, s visszatért, és megelégedett Janova elfoglalásával. Köprülő pasának azzal a tengernyi hadsereggel Janován kívül alig, hanem Várad, Székelyhíd, Sárpatak, Szatmár, Ecsedvár, Husztvár, Kassa nevű váraknak elfoglalása is erős szándéka volt. Hála Istennek, attól az időtől fogva a Janova vára iszlám kézben maradt, és nagyvárossá lőn. Allah őrizze meg. A pasának császári birtoka ez. A kereskedők és Ziamet tulajdonosok a temesvári kerületbe vannak beírva. Mostanában az elfoglalás után 500 akcsa jövedelmű kormányzóság van várparancsnoka, janicsárodája, egy kaszeki agája, szipáhi két kudája, egy oda vértes katonája, egy oda tüzérsége, külső vár agája, fősegédtisztje, alsegédtisztje. Összesen 10 agasága, 8000 katonája és várőre van. A Körös folyó partján négyszög alakú vár, kicsiny kőbástyái vannak. Déli oldalra néző egyik kapuja van, amelynek kulcsát a várban lakó janicsár aga őrzi. Árkában a Körös folyó folyik. Kapuján belül a Mohamed Sultan Khan dzsámija van. E dzsámi tövében deszkából egy óratorony és egy lóhúzó malom van. E váron belül az új várban. Csinos kis váracska, melyben a janicsárok odáin kívül más nincs. Négy szögletén deszkatetejű, 4 erős torony van, melyek falának szélessége 20 láb. E belső várnak egy nyugatra néző kapuja van. Ennek az árka is tele van folyóvízzel. Janova külvárosa. A Körös folyó folyik rajta keresztül. E folyónak jobb és balpartján nagyváros van, melynek alakja Tegezhez hasonlít, és így gyanán terül el a földön. Területe körülbelül 4800 lépés. Jelenleg fejlődésnek indult palánka. Összesen 8 erős bástyája és 3 kapuja van, úgymint a temesvári kapu délre, a gyulai kapu nyugatra, a váradi kapu keletre, és mind fakapuk. Ennek árkát is a Körös folyó tölti meg. 10000 rája összegyülekezett, s új árkotástak. E külvárosban köprülő Mohamed dzsámija igen szép, cserepes tetejű, téglamináretes, nagy terjedelmű dzsámi. A Karsziban Kászeki Oszmán aga dzsámija szintén igen művészies, szép, cseréppel fedett deszkamináretes dzsámi. E dzsáminak kapuja fölé a következő tarik van felvésve. A felséges Isten kegyelmet gyakorolt-e földdel. Az ő szeretetéért készítettem a magas feliratú házat. Kaputhoz, aki sírva jött, nevesd el őt kegyelmedből. Jazidzsi Oszmán bocsánatát és kegyelmet remél szolgától. A tényállás elbeszélésével Hatih mondta a terikját, az 1073. évben készült el az imádság e háza. Szufi Kenán pasa dzsámia cserepes, deszka minaretes. Ahhoz közel szintén az említett hídfőnél van Köprüli Zádé Fazil Ahmed pasa dzsámia. Ezeken kívül vannak még mecsetek is. Összesen 800 kisebb-nagyobb cserepes ház van kertekkel egy virágzó városban, mely mostanában fejlődésnek indult. A Körös folyó éppen a város közepén folyik keresztül, és minden ablakból és erkéről különféle halakat horgásznak. A környéken levő kertek és rózsaligetek nagy száma, a különféle kertek sokasága, s minden egyes kertnek alakja és fekvése le nem írható. Összes házai közt legszebb a pasa palotája, a gyulai kapu mellett. Valamennyi épülete cseréppel fedett, szép és díszes. Van bennük előtornác, fürdő és számos alsó és felső szobácska. E házak ablakai és erkélyei a Körös folyóra néznek. Minden palotának van csónakja és élelmiszert hozó ladikja. Kiki a maga barátaival azokra ül, s a környéken levő szőlőkbe és a házaikkal szemközt fekvő kertekbe mennek, s ott vigadnak és szórakoznak. A szőlőkertekben mindenütt a fülemmile dalának bánatos hangjával lelkük eltelvén élvezetbe és gyönyörbe merülnek. A környező ligetben a rózsa, játszint és különféle kökörcsén virágok illatától az emberi agy felvidul. A folyóparton mindenütt gyümölcstermű fák, s megszámlálhatatlan hajlongó ciprusok vannak ültetve, amelyek a Körös folyót beárnyékolják, s mint egy ágyemi árnyas helyé teszik. Ime, ez árnyas fák alatt az egész vilájet népe csoportokban üldögélve az évszak szépségét élvezi. Ez a város új hódítás lévén a mostani kormányzója a lakosoknak engedményeket és kedvezéseket adott, s így módon az napról napra fejlődik, még más kerületből és városokból is jönnek ide ráják. Mostanáig csak egy fürdője van. A Körös folyón levő fahit fejénél Köprüli fia, Ahmed pasa egy nagy cseréppel fedett szép fogadót építetett. Összesen 200 boltja van. Másféle imáretje még nincs. Nagyon, de nagyon gazdag város ez. A ráják erdélyek és oláhok benne. Katonásága főleg bosnyákok, kik a temesvári és lippai csapatok módjára a határőr vidéki ruhát viselik. Hát idáig Hevli a Cselebi leírása, amelyből ugye egy valóságos ilyen paradicsomi képet festelénk, ugye, mint hogyha Jenő városa a földre szállt paradicsom lett volna. Visszatérve a történelmi tényekhez és a történelmi adatokhoz, ahogy említettem, tehát Evlia Cselebi itt a második török hódítás idején jár Borosjenőn, tehát 1658 és 1693 közötti török hódításról beszélünk. Úgy, ahogy kiderült itt a Csalebi-féle leírásból is, hogy miután meghódították Borosjenőt, akkor a temesvári vilajetnek az alternatív központja lett, hogy így fogalmazzunk, tehát Temesvár és Borosjenő váltakozott, és hát 1684-ben még ugye itt váltják a székhelyeket, de 1684-jel kezdődően már igazából Borosjenő a székhely, tehát áttevődik a székhely Jenőre. 1693-ig marad a törökök tulajdonába, a keresztény visszahódítás megkezdése 1686 után eléri ezt a vidéket is. 1693. május 28-án és 29-én zajló ostromnak köszönhetően, amelyet Donát Johann Heisler von Heitelsheim tábornok vezetett, Jenő a keresztények kezére kerül. Csalebinél van egy érdekes dolog, amit gondolom önök is megfigyeltek, hogy nagyon sok mecsetet és dzsámit említ Borosjenőn, ebből nem sok maradt meg napjainkban, igazából egy sem. Tehát érdekes azt hallani, hogy milyen sok dzsámi és mecset létezett ezen a településen. Egy az, amelyről történészeknek több tudomásuk van. Szokták említeni a történészek, hogy 1595-ben, tehát amikor először a keresztények, az erdélyi fejedelmek visszavették Jenőt, akkor 4 mecsetet találtak a városban, és mind a 4-et lerombolták. 1658 után viszont több mecset épült, ugye az egyik mecset, amelyet Csalebi is említ, ugye a vár mellett, a vár délnyugati részén épült, ezt 1693-ban, miután visszahódították Borosjenőt, akkor ezt a mecsetet katolikus templommá alakították. Csak hát ez aztán később, ennek a történetében én most nem megyek bele, szép lassan elhanyagolásra került, új templom épült, és aztán végül is lebontásra került, tehát így tűnt el az utolsó borosjenői mecset is.
Történész úr, a Várak Erdélyben második részében beszéljünk arról, hogy mit tudunk a várról a következő évszázadokban.
A Habsburg uralom idején, mint ahogy más esetben is történt, a vár és a birtoknak a története hát nem mindig megy kéz a kézben. Van, mikor elválik egymástól, tehát 1701-1702-ben létrehozzák a Tisza-Marosi határőrvidéket, és hát Borosjenő az arad központú marosi főkapitányságnak a része lesz, úgyhogy a várba katonaság költözik, és itt is marad egészen 1746-ig, amikor is kivonulnak és végül is Aradra kerülnek, és ez lesz végül is a helyőrségnek a központja. A borosjenői birtok az a magyar kamara fennhatósága alá kerül. 1732-ben már van egy világi tulajdonosunk, egy a helytől teljes mértékben idegen birtokosban, méghozzá egy itáliai uralkodó kapja meg a borosjenői birtokot, ő Rinaldo d'Este, aki Modenának a hercege, 1737-ig uralkodik, és utána aztán az utódai viszik tovább a birtokot, tehát ahogy mondtam ekkor, tehát a várba ott van a katonaság, tehát az határőrvidékhez tartozik, a birtoknak pedig úgymond világi urai lesznek. 1742-ig találjuk itt a d'Esteket, és ezután a Péterfi család jelenik meg birtokosként, illetve a magyar kamara is továbbra is itt van, tehát végül is a Péterfiek és a magyar kamara osztozik a birtokon, illetve 1746-ban, amikor kivonult a katonaság, akkor a vár is már szerves részévé válik a birtoknak. Nem igazán tudjuk azt, hogy ez mit jelentett a vár szempontjából. Tehát nem igazán tudjuk azt, hogy ez átépítéshez vezetett, hogy nézett ki a vár, mi történt a várral. Fogalmunk nincs egészen a 19. századig majd. Több mint valószínű, hogy ezek az új birtokosok nem igazán laktak a várba, tehát nem használták lakhelyükként, hanem kényelmesebb lakatási lehetőséget szereztek a környéken, más birtok részeken, vagy építettek maguknak más birtok részeken. A Péterfiek 1798-ban haltak ki, és 1803-ban jelenik meg az Acél család, mind birtokos. Azok az acélok, akik végül is maga a településnek a nevét előnévként fogják használni, hiszen borosjenői acél családról beszélünk.
A vár tehát a 19. század végén az acél család tulajdonába került. Mit tudunk elmondani a családról és az acélok borosjenői jelenlétéről?
Igen, kezdjük egy picit a családnak a bemutatását, hiszen talán róluk kevesebb szó szokott esni. Azt szokták kiemelni a történészek, hogy a családnak az alapítója egy Acél István, aki Temes vármegye visszaállítása után, tehát 1780-as évekről beszélünk, a megye első főjegyzője lett, később a királyi ítélőtáblánál előadó tanácsos, később nádori ítélőmester, királyi személynök, belső titkos tanácsos, alkancellár, ő az, aki 1803-ban Boros Jenőt megkapja, mint birtokot, és megkapja a Boros Jenői előnevet. Nálánál egy fokkal fontosabb, hogyha fogalmazhatunk így, a fia Antal, aki 1857-ben bárói rangot szerez. Osztrák bárói rangról beszélünk. Meg kell érteni azt is, hogy miért. Ő a Habsburg adminisztrációban teljesít, és hát folytatja a tevékenységét, tehát 1836 és 1842 között Békés vármegye főispánja, később pedig Csongrád vármegye adminisztrátora, illetve 1845 és 1848 között Csanád vármegye adminisztrátoraként tevékenykedik. A 48-as forradalomban nem vállal aktív szerepet, tehát továbbra is megmarad egy Habsburg hű főúrnak, és ezért a teljesítményért, ezért a tevékenységért kapja 1857-ben az osztrák bárói rangot. A fia Lajos személyében ezt a címet kiterjesztik aztán végül is Magyarországra, illetve neki magyar bárói rangot adományoznak, és hát ez mondjuk ez a magyar bárói ág mondjuk így ez az 1904-ben végül is kihalt. Különben erről a Lajosról el kell mondani, hogy fiatal éveiben katona volt, ő viszont részt vett a szabadságharcban, Miklós huszárezredben mint kapitány szerepelt, később Arad megye közéletében fejt ki fontos tevékenységet, Arad vármegye egyik virilistájának, tehát legnagyobb adófizetőjének számít. Az Arad Körösvölgyi vasút létesítésében vállalt fontos szerepet, ugye ennek a részvénytársaságnak az igazgatóságának a tagja, és a többi és a többi, tehát egy érdekes személyiségről van szó. De akiről talán még többet kellene szólni, az a testvére, az Acél Béla. Acél Béla, aki 1850-ben, ugye ők mindannyian Boros Jenőn születtek, ezt azért úgy el kell mondani. Tehát Acél Béla, ő viszonylag korán árvaságra került, 9 évesen elveszíti édesanyját, 16 évesen elveszíti édesapját, végül is az előbb említett nagybácsi, Acél Lajos neveli. Tovább a gimnáziumot Budapesten végzi a piaristáknál, jogi tanulmányokat végez a Budapesti Egyetemen, 1872-ben fejezi be ezeket, és Arad vármegyében kezdi a politikai karrierét, hogyha nevezhetjük ezt így, mint tiszteletbeli aljegyző. Ezt azért el kell mondani, hogy éppen akkor Arad vármegyében a nagyon közeli rokon Acél Péter a főispán, aki nem tartozik a bárói ághoz, hanem az acélok nemesi ágának az egyik tagja, de róla is majd azonnal néhány szót szólunk. 1874-ben külföldre megy, és feleségül veszi egy romániai nagybirtokosnak a lányát, Ileana Germani nevezetű hölgyről van szó, akinek a családja fontos szerepet játszott a romániai konzervatív párt létrejöttében. Beutazzák Európát, hosszú utakat tesznek Ázsiában, Afrikában, bejárják Egyiptomot, Szíriát, Tunéziát, Algériát, Marokkót, Törökországot, Palesztinát, Arábiát, Indiát. Később hazatérve elkezdődik a politikai karrierje, 1892-ben országgyűlési képviselő lesz. Egy magyarországi kerületet, a Bodajki kerületet képviseli a magyar parlamentben, a szabad elvű párt színeiben. Ő az alapítója a híres Park Klubnak, budapesti Park Klubnak, amelyet mai napig is már csak a fényűző berendezésért is szoktak emlegetni, ami Acél Bélának köszönhető, és egy pár évre rá az országos kaszinó is megválasztotta igazgatójának. Ahogy mondtam, 1874-ben veszi feleségül ugye Ileana Germánit, ebből a házasságból két gyerek születik, György, aki viszonylag fiatalon elhunyt, és végül is báró Acél Elemér, aki a Vas családból választ magának hitvestársat, gróf Cegei Vas Máriáról van szó, és itt viszont megállnék egy pillanatra, ugyanis Vas Mária testvérének, Ilonának, a későbbi Zimmer Szilonának a visszaemlékezései megőrizték Acél Elemér bárónak a személyiségét, és engedjék meg, hogy ebből a visszaemlékezés kötetből, a Vaskor című visszaemlékezés kötetből felolvassam az erre vonatkozó részt. Bátyámmal és öcsémmel visszautaztunk Budapestre az intézetbe. Nővéreimet, Ráhelt és Marikát pedig bevezették a kolozsvári társasági életbe. Ünnepelt kisasszonyokkal léptek elő, különösen Marikát dongták körül a férfiak. Akkoriban a kolozsvári egyetem diákja volt Acél Elemér báró, akinek szülei Budapesten éltek. Édesapja, Acél Béla, közismert személyiség volt Budapesten, bőkezű alapítója a Stefánia úton található híres és elegáns parkklubnak, melynek mindkét nemből való tagjai kizárólag arisztokraták lehettek. Acél Béla eredeti szándéka az volt, hogy közelebb hozza egymáshoz a főnemességet és a többi, a közéletben résztvevő, akkoriban igen elszigetelt társadalmi réteget. Acél báró egy gazdag, elvált román asszonyt vett feleségül a germáni családból. A nő nem csak mesés bankszámlák, hanem kiterjedt romániai birtokok ura is volt. Buskomor és kissé zavarodott természete rányomta bélyegét a család életére. Acél Bélával kötött házasságából két fia született, Elemér és Béla. A fivérek nevelését meglehetősen elhanyagolták. Idegbeteg édesanyjuk keveset törődött velük. Apjuknak sem volt ideje gyerekei számára. Elemér a bécsi Teréziánumban érettségizett, azután pedig Kolozsvárot folytatta tanulmányait. Béla, aki leginkább hasonlított édesapjára, összetűzésbe került atyával, az apanás csekély volt amiatt. Megszökött szülői házból, Nápolyban nyomon veszett. Apja mindent megtett felkutatására. Feltételezik, hogy az angolok oldalán harcolva elesett a búrháborúban, vagy pedig az idegen légióban lelte halálát. Elemér első látásra beleszeretett Marikába, és állandó lovagjává szegődött. Amikor a szezon véget ért, nővéreim újból visszatértek Szent Gotthárdra. Valamivel később Elemér is követte őket, s több hetet töltött nálunk. Előkelő, sötét hajú fiú volt, nagy, tömör, markáns orral. Művelt volt, olvasott, szép érzéke igen kifinomult. Anyai oldalról származó terheltsége folytán ő is kissé zavarodott volt, ennek ellenére igen eszes. Marika vonzódott hozzá, bizonyára részvétből szomorú fiatalkora miatt. Szüleim ellenben aggódtak, s attól tartottak, hogy Marika eljegyzi magát vele. Tudtak Elemér örökölt hajlamáról, s féltek, hogy Frigyük nem lesz áldásos. Jövendő sógoromat a következő nyáron ismertem meg a Magurán. Idáig a visszaemlékezés, és Acél Elemér és Vas Mária házasságából születik Báró Acél Ede, aki már gondolom, hogy sokunk számára többet mond, második világháborús tevékenységének köszönhetően. Itt Acél Edéről el kell mondani, hogy ugye szülei korai halála miatt a Vas családnak a birtokai nevelkedett, Vasasszentgotthárdon és Mezőzáhon, később a kolozsvári református gimnázium diákja lett, agrármérnöki tanulmányokat folytatott Németországban, majd pedig 1929-ben feleségül vette Gróf Bethlen Beátát ebből a házasságból. Több gyerek is született. Tevékeny részt vállalt a két világháború között az Országos Magyar Pártban, az MG-ben, ugye az Erdély Magyar Gazdasági Egyesületben, az MG keretében téli agrártanfolyamokat tartott, támogatta a szövetkezeti mozgalmat. A második bécsi döntés után Észak-Erdélybe menekült, itt maradt, és az árokaljai birtokon kezdett gazdálkodni, ugye ez az apósának a birtoka volt. 1941-ben megalapítói és elnöke volt a Veselényi Lövész Egyletnek. Ez egy ilyen önvédelmi szerveződés volt, a célja a nem katonaköteles fiatalokat egy esetleges románok vagy a németek elleni partizán háborúra kiképezni. 1944-el kezdődően aktív szerepet vállal az ellenállási mozgalomban, vezetőségi tagja az 1944-ben megalakult Magyar Hazafiak Szabadság Szövetségének, harcolt egyfelől a román csapatok ellen, de harcolt a német csapatok ellen is. 1944. szeptemberének második felében egy félhivatalos fegyverszüneti delegáció tagjaként átment a fronton, és felvették a kapcsolatot a szovjet katonai vezetéssel, Moszkvában tárgyalt katonai vezetőkkel. És hát egy valóságos partizán csapatot vezetett, ezekkel a katonai alakulatokkal, irreguláris katonai alakulatokkal, vasúti vonalakat, hidakat robbantottak, már csak azért is, hogy a visszavonuló németek ne tudják az országot kirabolni, tehát ne tudják az országból a fiatalokat, illetve a rabolt értékeket elvinni. Németellenes röpiratokat szerkesztett, adott ki, a nyilasok elfogató parancsot adtak ki ellene, azzal, hogy elfogás esetén azonnal főbe lövendő. 1944. decemberében a Nemzeti Felszabadítási Bizottság megbízásából a gödöllői orosz katonai parancsnoksághoz ment, ahonnan nem tért vissza. Tehát eltűnt, nem tudjuk, hogy mi történt vele. A kutatások azt valószínűsítik, hogy több mint valószínű, hogy valamelyik szovjet internáló táborban vagy börtönben hunyt el. 1946-ban a kolozsvári népbíróság távol létében háborús bűnösnek nyilvánította, és 20 évi szigorított fegyházbüntetésre ítélte. Ugyanabban az évben Nagy Ferenc Magyarország miniszterelnöke igazolása szerint a nemzeti ellenállási mozgalomban és a fasizmus elleni harcban önfeláldozó magatartást tanúsított. Vas Albert az író barátságot ápolt Acél Edével, és többször is írt erről a kapcsolatukról, és hát a következőképpen emlékezett Vas Albert Acél Edére. Most testvérbátyámról szólok, 10 éves voltam, és ő 11, amikor a sors összehozott bennünket. Anyja, apám nővére, Marika néni, mint önkéntes ápolónő teljesített szolgálatot az orosz fronton, míg, ha jól emlékszem, 1916-ban sebesült honvédeket mentett ki a gólyózáporból, s hősi halált halt ő maga is. Apja, Báró Acél Elemér, a budapesti Parkklub alapítójának fia, akkor már állandó kórházi kezelés alatt volt, s rövidesen ő is elhunyt. Árvái, Édi és a 4 évvel idősebb Lidia nagyszüleink gondozása alá kerültek. Mivel nagyapánk, Gróf Vas Béla akkoriban Szolnok-Doboka vármegye főispánja volt, gyermekügyelése nem sok ideje jutott. Lidiát, akit Diának nevezett a család, a budapesti Bármadas leánynevelő intézetbe helyezték el, míg Édi a budapesti Ferenc József nevelő intézetbe került. A háború összeomlása és hazánk földarabolása után Rákel néni, apám idősebb nővére, Gróf Horváth Toldi Rudolf név vett át Diát, míg Édi hozzánk került Vasasszentgotthárdra. Így kerültünk össze Édi meg én. A barátkozás nehezen indult el, mivel mi ketten két nagyon is különböző világban éltünk. De mindketten magányos lelkek voltunk. Én visszahúzódó, ő rámenős természetű. Ellentétek, akik rendre hozzánőttek egymáshoz és kiegészítették egymást. Ahogy közös barátunk, Reményik Sándor fejezte ki egyik versében, én végig álmodtam az ő álmait, s ő végigélte az én életem. Édi tanított meg verekedni, és én tanítottam őt meg a mesék szépségére. Pár év alatt úgy összenőttünk, mintha vértestvérek lettünk volna. Együttérésünk azonban csak aránylag rövid ideig tartott, néhány esztendő mindössze. Mikor nagyszüleink átköltöztek Mezőzákra, ahol nagyapám másik birtoka volt, Édit magukkal vitték. Akkor éreztem magam először valóban egyedül. Számomra ő képviselt az erőt és bátorságot. Félelmet nem ismerő természetét mindenki csodálta. Rövidesen együtt jártunk a Kolozsvári Református Kollégiumba, ő azonban Rákel néninél lakott a Deák Ferenc utcában, én meg fent a Majális utcában éltem, mostoha anyám nagybátyjánál. Így aztán útjaink lassan szétváltak. Őt Németországba küldték egyetemre, engem Debrecenbe. Csak vakációk idején találkozhattunk. Ő Bársony nevű lovát készítette elő a zsuki versenyekre, én meg Cica nevű lovamat szelídítettem, míg hívásomra úgy jött, mint egy kutya. Egy láthatatlan szál mindvégig összekötött valamiképpen. Míg Gróf Betlen Beátát, aki eredetileg az én jegyesem volt, feleségül nem vette. Ez kisé megrontotta köztünk a barátságot néhány esztendőre. Nagyapánk halála után a záhi birtok felét ő örökölte, másik felét én, és mivel ő Záhon élt, a hajdani gazdatiszti épületben az én részemet is ő bérelte. Vadászni azonban továbbra is együtt jártunk, amikor csak lehetett. De én akkor már íróember voltam, két elfoglalta magam élete, ő belőle pedig Erdély egyik legjobb közgazdásza lett, vezető politikusa, ha szabad ezt a szót politikus kimondanom, mert ő már nem nesztelhet érte. De egyenes, bátor magatartására, aktív magyarságára találó szót nem lelek. Nemzetért élő, nemzetért küzdő bátor politikus volt hajdani testvérbátyám Acél Ede. Egyike azoknak a ritka embereknek, akik történelmet csinálnak. Áldja meg emlékét a magyarok istene. Idáig Vasalbert visszaemlékezése Acél Edéről. Visszatérve az acélok és a kastélynak a kapcsolatához, tehát a kastély az 1870-es években kerül Acél Péter tulajdonába. Acél Péter, aki nem a bárói ágnak a képviselője, hanem a nemesi ágnak, és hát Acél Péter egy restaurálást indítványoz, tehát az 1870-es évek elején Karl Handelmann vezetése alatt historizáló stílusban teljes mértékben átépítik a várkastélyt. Nem igazán tiszta, hogy miért történt ez az átépítés, hogy egyáltalán ezt használta volna a család. Kételkedünk ebben, hiszen a kastély nagysága talán az akkora kényelmet nem adott volna, tehát több mint valószínűleg jó befektetés volt, tehát átalakítás és továbbadás céljából, úgyhogy ez meg is történt, alapvetően 1870-es évek közepén Acél Péter tovább is adta a várkastélyt, tehát megtörténik a restaurálás és eladásra is kerül, méghozzá a katonaság lép fel vevőként, és hát a honvédség honvéd kaszárnyaként kezdik használni, 1570-es évek második feléig lovas és gyalogos alakulatok, utána inkább csak lovas alakulatok használták, és ezt a rendeltetését megtartotta egészen 1901-ig. És itt azért Acél Péter neve elhangzott. Azért róla két mondatot mindenképpen kell mondjunk. Ugye Acél Péter, aki 1836-ban született Aradon, és hát a tanulmányait magánúton végezte, majd pedig Párizsban, a Sorbonon tanult tovább. Visszatérve Arad vármegyében kezdi meg úgymond politikai karrierjét, tiszteletbeli főjegyzőként 1861-ben, és hát 1867-ben, tehát a kiegyezés után Arad város polgármestere lesz. Mindeközben 1869-el kezdődően országgyűlési képviselőként is tevékenykedik. Azt szokták említeni, hogy az ő polgármestersége idején épül fel az aradi színház, illetve az új aradi városháza. 1869 és 71 között országgyűlési képviselő, majd pedig 1871-ben Arad vármegye főispánja lett, és ezt 1878-ig viselte ezt a tisztséget. 1882-ben újra országgyűlési képviselő lesz, egy ideig kihagyja, és 1892-ben megint ugye országos szerepet vállalt, tehát megint országgyűlési képviselőként szerepel tovább. Még annyit azért itt mindenképpen el kell mondani, a kastélyra visszatérve, tehát hogy 1901-ig honvéd laktanyaként működik, és ezután a várba gyenge elmélyű mindkét nemberi gyermekeket és ifjakat helyeznek el, ugye itt különböző mesterségeket tanulnak, és hát azért más név alatt átalakítva, de hát hogy alapvetően ezt a célt szolgálta a vár egészen az 1990-es évek közepéig.
Mit lehet elmondani a vár mai állapotáról?
1996-ig működött ez az intézmény, az előbb már általam említett intézmény a várban. Sajnos 1996-os kivonulása után a várat hát semmire nem használták. tehát egy üres pusztulásra épült épületről volt szó. Ez a helyzet egészen 2015-ig tartott. 2015-ben ugyanis átvette a polgármesteri hivatal, és hát sikerült a hivatalnak uniós alapokat szerezni, úgyhogy 2021-ben pontosan megkezdődött a várnak a felújítása. A felújítás jelen pillanatban is zajlik. Nagyon szépen ezt nyomon lehet követni a borosjenői polgármesteri hivatalnak a Facebook oldalán. Azt várják, hogy 2023-ra ez a restaurálás befejeződik. Hogy most ez restaurálás, vagy majdnem újjáépítés, ezt most hadd állapítsák meg a szakemberek. Sajnos a helyi közigazgatás képviselőinek elmondása szerint ez a pénz alapvetően csak a vár rendbetételére van. Tehát ez azt jelenti, hogy 2023-ban lesz egy szépen rendbetett üres épületünk. Nyilván megint a helyi közigazgatáson múlik az, hogy mennyire kitartóak és folytatják a munkájukat azért, hogy ez az üres épület megteljen élettel, és persze az már megint más kérdés, hogy ebben az újjáépített / restaurált épületben mennyi fog emlékeztetni majd a dicső múltra, vagy éppen a magyar birtokos családokra.
A vár a kertében utolsó perceiben, ahogy az szokott lenni, a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést.
Boros Jenő várát mutattuk be a kedves hallgatóknak, azt próbáltuk kiemelni, hogy mindenképpen egy középkori várról van szó. Ugye a források eltérnek azzal kapcsolatosan, hogy mikor is épült ez a vár. Most egy 13. századi épületről van szó, tehát 1200-as években, vagy csak egy későbbiről, ez egy titok. Mindenképpen a 15. század második felében már létezett, a Losonci családnak a tulajdonában volt ez az épület, és hát első nagy átalakításáról 1530-as, 1540-es évekből vannak adataink, amikor a losonciak átalakítják, és a nem távoli Dénes monostorának, vagy Dénes monostornak a köveit, faragványait is felhasználják. 1566-ban a törökök kezére kerül, viszonylag rövid ideig, tehát 1595-ig. Majd 1595 és 1658 között az erdélyi fejedelemségnek a tulajdon, az erdélyi fejedelemségnek a végvára, amelyet a törökök nagyon-nagyon sokszor próbálnak megszerezni. Erre csak 1658-ban kerül sor, és itt megint következik a vár történetében a második török korszak, 1693-ig, amikor a Habsburgok visszafoglalják a várat. Ettől a pillanattól kezdve a vár elsősorban katonaságnak ad otthont, 18. század második felében világi urai is vannak, ugye itt a Péterfi családot említettük, majd pedig 1803-mal kezdődően az Acél család jelenik meg birtokosként, akik borosjenői néven kapnak nemesítést, később pedig bárói címet, közül kiemeltünk néhány érdekesebb személyiséget, báró Acél Bélát, ugye a parkklub alapítóját, vagy báró Acél Edét és a II. Világháborús tevékenységét. A vár története szempontjából azonban Acél Péter a fontos kiemelendő személyiség, aki Aradváros polgármestere volt, és aki az 1870-es évek elején a várat átalakítottam, majd később a honvédségnek adta el. Ettől a pillanattól kezdve a vár honvédségi kaszárnya, később pedig egy gyermekmenhely, fogalmazzunk így több évtizeden keresztül. A pusztulásra ítélt várnak a története 2021-ben változott, amikor elkezdődött felújítása, amely jelen pillanatban is zajlik.
Miről fogunk egy hét múlva beszélgetni?
Egy hét múlva Törcsvár történetét mutatjuk be.
Kálmán úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és ezt a nagyszerű beszélgetést is.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Tisztelt hallgatók, a kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, dr. Kálmán Attila történész nevében is. Elköszönök a Várak Erdélyben szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.